Napelemek energiakrízis idején mire és hogyan használható a tetőre szerelt berendezés? Hamarosan újra teljes kapacitással üzemel a Paksi erőmű 2-es blokkja. Milyen műszaki megoldások vannak a Duna túlzott melegedésére? Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Tikkasztó hőségben, hőkupola idején hogyan működik a tetőre szerelt napelem? Van-e megoldás áramszünet idejére? Az akkumulátor az egyetlen megoldás? Mit jelent és hogy kell elképzelni a szigetszerű üzemelést? Sok más mellett ezekre a kérdésekre válaszolta az Energiavilágnak Szolnoki Balázs Ádám, a Manap Iparági Egyesület elnöke.
Az egy alap tézis, hogy a napelemeknek, a napelem celláinak nem tesz jót a meleg, ahogy növekszik a hőmérséklet, úgy csökken a teljesítményük. Ez az egyik része, ami műszakira mindenképpen megemlítenő. A másik pedig az, hogy az invertereknek se tesz jót a meleg. Ugye az inverterek, amik átalakítják a napelemes egyenáramot váltakozó árammá, és nekik is, ha melegük van, akkor visszaszabályozzák a teljesítményüket. Na most mindezektől függetlenül azért azt nem lehet elmondani, hogy nagyon visszahúzta volna a napelemes termelést a meleg és a napsütés. Természetesen egyéni szinten, egyedi szinten egyes rendszereket, ha vizsgálunk, kimutatható az, hogy akár kevesebbet is termeltek, mint ha mondjuk mindezt tavasszal vizsgáljuk, de én azt gondolom, hogy ez így százalékosan, ha nem is ellenyésző, de nem egy számottevő mérték. És a napelemek és a napelemes rendszerek, az erőművek, azok mondhatjuk, hogy full erővel termeltek, már ahol nem szabályoztak le az inverterek komolyabban, de inkább csak egy ilyen pár százalékos teljesítmény visszavétel, ami ilyenkor tapasztalható.
Mit jelent a meleg a napelemnél? Hány Celsius fok? Egyáltalán a besugárzott energia számít, és a nap által sütött terület hőmérséklete, vagy a levegő hőmérséklete?
Maga a cella hőmérséklet, ami számít, tehát ugye a szilícium cella, mivel az alakítja át a besugárzott fotonokat villamos energiával, abban megnövekszik az ellenállás a meleg hatására. És ugye egy ilyen cella, hogyha ugye ki van téve a napra, már pedig ugye ezt kitesszük a napra, és direkt napsütés éri, akkor így az üzemhőmérséklete olyankor, amikor egész nap süti a nap, könnyen elérheti a 70 fokot is. És ez már ugye nagy ellenállást képez a feszültség ellenében, és ezért esik vissza a termelés. Tehát attól, hogy mondjuk a levegőnek 30 fok a hőmérséklete, de maga a cella, főleg azért is, mert ugye sötétek a cellák, még jobban felmelegszenek, és ez a 70 fok, ez nem ritka.
Mikor kapcsol le az inverter, illetve az inverternek mekkora hőmérséklet kell ahhoz, hogy visszaszabályozzon?
Ez gyártófüggő, hogy mely gyártónak milyen jó a hűtési megoldása. Ugye egy időben nagy divat volt, hogy passzív hűtésű invertereket gyártottak és reklámoztak. Szerintem ez a mai világban ez már nem nagyon jellemző. A passzív alatt azt jelenti, hogy nincsen ugye benne ventilátor, hanem csak a hűtőbordák oldják meg. Azok az inverterek, amik passzív hűtésűek, ők drámaian vissza kell, hogy vegyék a termelésüket nagyon nagy melegben. Egyébként ilyen ökölszabálynak azt lehet mondani, hogy az inverteren belüli hőmérséklet ilyen 35-40 fokot eléri, akkor elkezdenek szépen a kifinomultabb inverterek graduálisan visszaszabályozni. 5-10-15%-kal a teljesítményeket visszaveszik. És természetesen a ventilátorok megpörögnek.
És van olyan pont, amikor az inverter lekapcsol, letilt, és attól kezdve nem működik? Vagy azért ahhoz Magyarországon még nem volt olyan meleg, hogy ezt elérjük?
Szerintem van, és biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is voltak ilyen rendszerek. Ez is gyártófüggő, meg attól is nagyon függ, hogy ez az inverter, ezt érje a nap, vagy sem. És jellemzően azért az invertert igyekeznek úgy elhelyezni, hogy azt direkt napsütés ne érje, de azért 100%-osan ez se feltétlen sikerült. Tehát szerintem azok az inverterek, amelyek 2-3 órán keresztül direkt napsütés kapnak, ott nagyon gyakori lehet az, hogy inkább le is áll, mint hogy nem. Amelyek végig árnyékban vannak, és mondjuk kifinomultabb gyártmányok, azok valószínűleg a hűtésükkel azért megugorják azt, hogy csak picit szabályozzanak vissza.
Mi a helyzet azon szerencsésekkel, akiknek otthon akkumulátoruk is van? Jelenthet-e az is problémát, hogy azért az akkumulátornak sem tesz jót a hő, a melegedés, és hát nem feltétlenül ugyanaz a teljesítménye akár az energiatárolásnál, akár az energia leadásnál? Vagy ez már csak csepp a tengerben?
Azt gondolnám, hogy azért csepp a tengerben, mert azért ma még az akkumulátorokat, főleg lakossági méretben beltérre helyezzük el. Ők az invertereknél is érzékenyebb eszközök. Szerintem a kültéri elhelyezés lakossági szinten viszonylag ritka. Napra meg nem hiszem, hogy van olyan telepítő, aki oda javasolta volna valakinek. Ott szerintem nagy a gond, vagy nagy lehet a gond. És igen, tehát ahogy mondtam, érzékenyebb eszközök, hogyha ők direkt napsütést kapnak, hogy nagyon megugrik a hőmérséklet, akkor nekik is lehet például leszabályozás. Na most, ha mondjuk ipari méretű tárolókat nézünk, akkor ezek a konténeres, vagy ilyen, hát úgy mondják, hogy kabinetes, ilyen nagy szekrényméretű tárolók, ezek általában klimatizált tárolók, tehát ők ugye a környezeti hőmérsékletet érzékelve hűtik a belső rendszert. Nagy általánosságban az kijelenthető, hogy ami az embernek a kényelmes hőmérséklet, ez a 20-25 fok, az az akkumulátoroknak is, és akkor minden, ami ettől eltér, ott már lehet, hogy egy kicsit. Hát ott még talán nem ütközik be kis eltérés esetén, de nagyobb eltérés esetén mindenképpen a hűtés vagy a fűtés adott esetben, a nagyobb rendszerek. Most a kis rendszereknél, lakosságinál ott nem jellemző a hűtés-fűtés, ezeknél az aksis rendszereknél még.
Hogy működött a rendszer, amikor igen nagy meleg volt, és már annak a réme fenyegetett, hogy akár áramszünetek is lehetnek, amikor valaki nappal, amikor termel a napelem a háztetőn, akkor használja a mosógépet, természetesen megy a hűtő, a légkondicionáló, akkor tulajdonképpen ő a hálózatra nem tesz plusz terhet, sőt, akár még le is vesz róla, hogy ő nem a hálózatról vételez energiát, hanem közvetlenül az otthon megtermeltből táplálja a saját berendezéseit?
Itt már tényleg az függ, hogy néz ki az adott lakás energia mérlege. Tehát, hogyha van egy hasamra ütök 5 kW-os napelemes rendszer, ugye itt lehetne most polemizálni, hogy most akkor DC vagy AC oldalon tételezzük fel, hogy 5 kW, és 5 kW jön ki belőle, amikor hétágra süt a nap, akkor, hogyha a lakásban be van minden kapcsolva, és nem fogyasztja el ezt az energiát, hanem csak éppen folyamatosan 3-4 kW-ot fogyaszt, akkor az a plusz 1-2, az belecsorog az aksiba. Ha elfogyasztja, akkor ugye nem csorog be semmi az aksiba, hanem még vételez is a hálózatról az épület, úgyhogy ez tényleg nagyon egyéni kérdés. És napközben, amikor hétágra süt a nap, elég sok energiát adnak a napelemek. Én azt gondolom, hogy viszonylag ritka az, hogy azt mind elfogyasszuk, mert a háztartási napelemeknek a méretezése az olyan, hogy szerintem nagyon ritka, vagy kevesek vannak, akik még teljes napsütés mellett is elfogyasztják a teljes energiát egy nyári napon. Inkább az a kérdés, vagy kihívás, hogy mi történik akkor, amikor elkezd lemenni a nap, vagy már lement, és ugye napközben pedig bármennyire is fogyasztottunk, azért inkább feltöltjük az aksikat, ha van aksink otthon, mert nem tudjuk elfogyasztani azt a mennyiséget. És igazából az a jellemző, például a Napenergia Plus program, vagy NPP-ben telepített napelemes rendszereknél, hogy napközben feltöltenek, mondjuk délig, akármennyit is fogyaszt a ház, fel van töltve, és akkor jön az este, és este, amikor lemegy a nap, akkor abból az akkumulátorból szépen elkezdi kivenni a ház a villamos energiát, és felhasználja. Most ennek a felhasználásnak a léptéke, mértéke és az aksinak a lemerítése, ez is attól függ, hogy mennyit használunk el, hogy éppen nagy fogyasztókat használunk este. Visszakapcsolva az ön kérdésére, ugye szerintem a legjellemzőbb témakör ma, hogy akkor este megy a klíma, de már nem süt a nap. Na, ez egy nagyon jó kérdés, hogy éppen mekkora teljesítménnyel megy a klíma az esti órákban, de egy ilyen nagy átlagban azt lehet mondani, hogy egy Napenergia Plus pályázat plusz programban, tehát ebben az NPP programban telepített 10 kWh-s tárolóval rendelkező rendszerek, amit egyébként az OETP programban is ugye ez a célirány, ez a 10 kWh, ahhoz azért kell egy pár óra, hogy azt elfogyasszuk, de ez nagyon függ attól, hogy mekkora a klímának a teljesítménye és mennyivel megy este.
És ugye a másik kérdés az volt az elmúlt napokban, hogy mi van akkor, hogyha áramszünet van? Szakértők mondták, hogy abban az esetben nem tudom felhasználni a saját házamon megtermelt energiát sem, hiszen kell megfelelő impulzus a hálózatból az inverternek, de hogy léteznek olyan inverterek, amelyekkel ezt a problémát ki lehet küszöbölni.
Az összes hibrid inverternek hívjuk azt, ami napelemet és a tárolót egyszerre kezeli, tehát akár az NPP-ben, akár ebben az OETP programban, de akárki, aki ma napelemes rendszert telepít magának tárolóval, abban hibrid inverter van. Tehát az összes hibrid inverter az képes egy úgynevezett backup funkcióra. Ez a backup funkcióhoz azonban a hálózati elosztó társaságok egy külön kapcsoló berendezést írnak elő, ami egy ilyen biztonsági kapcsoló berendezés, hogy ne legyen túlságosan nagy veszélynek kitéve a hálózat, abban az esetben, hogyha átkapcsolna a ház egy off-grid vagy szigetüzemű rendszerre. Tehát van erre lehetőség, ezek az eszközök pont így lettek megtervezve, hogy ezt is tudják, azonban ez egy külön funkció, amit külön meg kell terveztetni, és egy külön kapcsolót kell berakni, de ez mondjuk egy füst alatt szokott működni. A gyakorlat az, hogy a hálózati engedélyes társaságok még egy picit ebbe döcögtek az elmúlt egy-két évben, és vannak sok olyan rendszer, ami nem tud backup off-grid módot, de gyakorlatilag ma kapható rendszereknek szerintem a 90% fölötti része az képes erre.
Mennyivel drágítja meg a beruházást az, hogyha valaki ilyen invertert szeretne, és ilyen hálózatot, ilyen rendszert szeretne felépíteni, ami szigetüzemben is működik?
Maga ez az eszköz, amit említettem, hogy kell egy külön engedélyeztetett kapcsoló berendezés, ez nem egy egetverő beruházás. Tehát az, hogy ha valaki egy tárolóval kiegészített napelemes rendszert telepítene magának, és ahhoz szeretne egy backup funkciót, ez egy plusz pár százezeres kiadás, tehát ettől nem lesz sokkal drágább. Inkább amit problémának látunk, de most már kicsit kezd ez oldódni, ahogy mondtam, a hálózati engedélyes társaságok is még ismerkednek ezzel, és az engedélyeztetés során sok megakadás volt. Szerintünk ez is javul ez a része.
Ha egy már meglévő rendszert szeretnék kicsit átalakítani, ahol ráadásul még akkumulátor sincs, pusztán azt mondom, hogy ha süt a nap, akkor legyen áramom. Ez jelentős beruházás, jelentős átalakítása a rendszernek? És egyáltalán lehetséges-e?
Egy sima napelemes rendszerem van, akkor az ugye ez egy hálózatszinkron napelemes rendszer, és nincsen tárolóm hozzá, akkor az valószínűleg nem egy hibrid inverterrel lett szerelve. Ha egy ilyen sima, nem hibrid inverteres rendszerem van, akkor azt igazából az OETP pályázat, ez az otthoni energiatároló program pályázat, amit most már nagyon várunk, hogy elinduljon, pont ezeket a rendszereket célozza, tehát hogy upgrade-elhessék a sima napelemes rendszerüket az emberek egy tárolós napelemes rendszerré, mert ebben az esetben le kell cserélni az invertert, és kell venni mellé egy tárolót. És nyilván érdemes akkor ebbe az esetben gondolkodni abba, hogy egy ilyen backup kapcsolóval, egy backup funkcióval kiegészített inverter legyen ez.
Akkumulátor nélkül akkor ez nem is képzelhető el, a szigetüzemű rendszer?
Van egy-két olyan gyártó, akinek olyan funkciója van, hogyha áramszünet van, akkor egy külön áramkört, akár egy konnektort a napsütésben az inverter tud üzemeltetni, de ez egy ilyen, mondjuk azt, hogy ez egy ilyen nagyon rés termék, egy nagyon praktikus és okos megoldás, de nem ez a fővonal. Tehát jellemzően nem, egy-két termék ezt tudja, de igazából ez akkor azt jelenti, hogy lesz egy konnektorom, amiben be tudok dugni bizonyos fogyasztókat, de a házat azt nem tudom rádugni. Tehát egy ilyen nagyon vészfunkciónak viszont tökéletes.
Szolnoki Balázs Ádámot, a Manap Iparági Egyesület elnökét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Adásunk alatt zajlik a Paksi atomerőmű jelenleg egyetlen működő kettes blokkjának úgynevezett felterhelése. Este 6 órakor kezdődött az 50%-os teljesítmény növelése, és a tervek szerint este 10 órára éri el a teljes kapacitását. 11 nap után az üzem vezetői azért döntöttek így, mert a Duna vízszintje az elmúlt napokban lassú emelkedésnek indult, ami lehetővé tette a felterhelést. Az 1-es, a 3-as és a 4-es blokk továbbra sem működik. A vízszint mellett a folyó hőmérséklete is befolyásolja az üzemeltetést. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő szerint vannak műszaki megoldások erre a problémára, az azonban gazdasági kérdés, hogy hosszabb távon milyen rendszerekkel lehet vagy kell kiegészíteni az üzemet a kánikulai folyamatos működés érdekében.
Fontos hangsúlyozni, hogy a klímaváltozás következtében valójában gyakoribbá válnak a hőhullámok, a magasabb hőmérsékletek és a szélsőséges hidrológiai helyzetek, amelyek olyan kihívások, amelyekkel minden energiatermelési technológiának szembe kell néznie. Az atomerőművek esetében ez elsősorban a hűtési rendszerek tervezésében és üzemeltetésében jelenik meg. A klímaváltozás hatásának csökkentése érdekében pedig a jövőben valóban indokolt lehet további hűtéstechnikai, vízgazdálkodási vagy üzemviteli fejlesztések vizsgálatában. vizsgálata, különösen a tervezett paksi atomerőmű további üzemidő hosszabbítása fényében. A helyes szakmai megközelítés azonban nem az, hogy egyesek ideológia alapon megkérdőjelezik az atomerőmű működőképességét, hanem az, hogy a változó éghajlati feltételeket folyamatosan beépítsék a szakemberek a biztonsági elemzésekbe és a fejlesztési döntésekbe. A nukleáris iparban számos olyan kiegészítő műszaki megoldás ismert, például különböző hűtőcellák, vagy egyéb kiegészítő hűtési rendszerek alkalmazása, amelyek a legmelegebb nyári időszakokban magasabb vízhőmérséklet mellett is tovább lehet javítani az atomerőmű teljesítményének a fenntarthatóságát. Ezeknek a megoldásoknak én úgy gondolom, hogy a megvalósítása nem elsősorban műszaki, hanem ellátásbiztonsági és gazdasági kérdés. A felelős döntéshozóknak azt kell minden esetben mélegelniük, hogy mekkora értéket képvisel az a többlet villamos energiatermelés, amely a legkritikusabb nyári hetekben ilyen kiegészítő hűtési rendszerekkel biztosítható, és ez hogyan viszonyul a beruházási, valamint a üzemeltetési költségekhez. Magyarország növekvő villamos energia igénye és az import kitettség csökkentésének szükségessége, valamint az ellátásbiztonság erősítése miatt ez a kérdés, én úgy gondolom, hogy a következő években várhatóan egyre nagyobb stratégiai szerepet fog kapni.
Milyen kiegészítő hűtési lehetőségek vannak? Mondjuk nagy légkondicionálókkal, természetesen nem, hanem mondjuk nagy vízhűtő berendezésekkel lehetne előhűteni vagy utóhűteni a be- vagy kimenő Dunavizet például?
Ezt egy atomerőmű esetében nem ilyen módszerrel lehet műszakilag és gazdasági szempontból is megoldani, hanem, mint már mondtam, vannak különféle hűtőcellák, vagy éppen hűtőtornyos megoldások, amelyekkel ezeket a hűtési anomáliákat minden esetben meg lehet oldani. Például a Paskető esetében a tervezők már alapból terveztek kiegészítő csúcsütő berendezésekkel, amelyeknek pont az lesz a célja, hogy ilyen magasabb Dunavíz hőmérsékletek mellett sem kell majd a Paskető atomerőmű teljesítményét visszaterhelni, hiszen ezek a úgynevezett csúcsütő rendszerek képesek lesznek majd arra, hogy a Dunába történő visszavezetés előtt intenzív párolóoktatással a hőnek a 75-80-85%-át a levegőbe lehessen majd juttatni, és ezzel lehet csökkenteni a Dunába visszakerülő hűtővíznek a hőmérsékletét.
Visszahűthető annyira a jóval magasabb hőmérsékletű víz, mint ami a jelenlegi előírásokban szerepel? Le lehet eléggé hűteni 35, akár 40 fokban a vizet?
Én úgy gondolom, hogy a tervezők megfelelő konzervatív módusra tervezték meg ezeket a csúcshűtőket, például a Paskető esetében, tehát minden bizonnyal minden olyan helyzetre készültek, illetve végeztek szimulációkat, amelyek pont azokat az eseteket biztosítják, hogy nagyon magas Dunahőmérséklet mellett is képesek legyenek ezek a csúcshűtő berendezések ellátni azt a funkciójukat, hogy a megfelelő hőmérsékletűre tudják hűteni a Dunavizet.
Mennyire drága ez, hogyha nézzük mondjuk 100 egység megtermelt villamos energia mennyiséget, akkor mennyit kell ebből arra fordítani, hogy visszahűtsék a Dunavizét? Mennyire csökken a hatásfok, a hatékonyság?
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen csúcsütő berendezésnek az ára ugye a Paskető esetében nem nyilvános, de ez az egész beruházási költségnek csak egy töredékét jelentheti, tehát szerintem max. Ilyen 5-10%-nyi részarányt képviselhet, vagy még ennél is kevesebbet. Ugyanakkor itt a legfontosabb cél a Paskető atomerőmű esetében is, hogy hosszú távon legalább 60 éven keresztül télen-nyáron ilyen nappal tudja majd a fogyasztókat ellátni olcsóbb és klímabarát villamos energiával, és az, hogy egy ilyen csúcsütő berendezést pluszba be kell építeni, ez csak növeli az ellátás biztonságot, illetve azt, hogy a környezetvédelmi szempontokat is maximálisan figyelembe lehessen venni a Paskető atomerőmű teljes életciklusa alatt.
És hogyha az üzemeltetését nézzük ennek, akkor mit hoz a szaldó?
Ezért fogalmaztam úgy az elején, hogy ezt a döntéshozóknak kell tulajdonképpen megvizsgálni. Most a paksi atomerőműre gondolok. Tehát a döntéshozóknak kell azt megvizsgálni, hogy egy ilyen kiegészítő hűtőberendezés az mennyi beruházási költséget generál, illetve mennyi üzemeltetési költséget, és ezzel szemben milyen plusz bevételek vannak azáltal, hogy ugye nem kell csökkenteni az év egy-két időszakában pár napra a paksi atomerőmű teljesítményét pár száz megawattal, tehát ez egy gazdasági számítás, illetve döntéshozói kérdés. A PAS 2 atomerőmű esetében pedig már alapból tervezték ezt a rendszert, tehát a kalkulált villamosenergia egységköltségben az eredeti számítások szerint ugye 55 euró per megawattórára jött ki teljes életciklusra termelési egységköltség, tehát ez már tartalmazza azokat a plusz rendszereket is, amelyeket pont a biztonság, illetve az ellátás biztonsági érdekében építenek be a rendszerben.
Van egy olyan általános számítás, van egy olyan ismert adat, amely azt mutatja, hogy mikor éri meg egy ilyen berendezés üzemeltetése, illetve telepítése? Az évből hány napnak kell olyan forrónak lenni, hogy ezt a berendezést használják? Van erről akár becslés, akár felelhető adat?
Az elmúlt időszakban megnéztem ilyen nemzetközi forrásokat is ezzel kapcsolatban, hogy van-e arra bármiféle kalkuláció, hogy milyen időszakot kell lefedni ahhoz, hogy egy ilyen berendezés megtérülő legyen, de ilyet nem találtam, hiszen minden egyes atomerőműnek, telephelynek más-más adottsága, de én úgy gondolom, hogy ha hosszú távon gondolkozunk, és a paksi atomerőmű további üzemidő hosszabbítását is feltételezzük, hogy ami plusz 20 év, akkor a jövőben indokolt lehet a paksi atomerőmű esetében ilyen kiegészítő hűtőberendezés telepítése, különösen azért, mert hogyha megnézzük a nyári import villamosenergia árakat, akkor nagyon gyakran találkozhatunk 300, 500, vagy akár 800, vagy 1000 euró per megawattórás villamosenergia árakkal is. Tehát ez teljesen más megvilágításba helyezi azt a kérdést, hogy megéri-e a jövőben ilyen beruházást végrehajtani, amelyek létrehozásával a jövőben ezeket a visszaterheléseket meg lehetne akadályozni.
Árpád Zsolt atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.